250 légitámadás reggel óta, az eddigi legsúlyosabb csapások érték Libanon déli részét a harcok kezdete óta. Roham a határon, Hegyeshalomnál 2 óra a várakozási idő. Rugalmas bérezés, a közalkalmazottak nem fogadnák el a bértábla megszüntetését.
A Hírstúdióban Borsa Miklós várja Önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. Az Egyesült Államok és Franciaország megállapodott egy libanoni tűzszünetet sürgető határozat szövegéről. A tervezet az erőszak teljes beszüntetését követeli Izrael és a Hezbollah fegyveresei között. Izraelnek ugyanakkor joga lesz arra, hogy légicsapást mérjen, ha a Hezbollah megtámadja. Közben az eddigi legsúlyosabb légi és tűzérségi csapások érték Libanon déli részét azóta, hogy július 12-én harcok törtek ki Izrael és a Hezbollah között. Az izraeli légierő reggel óta 250 légitámadást hajtott végre.
A légitámadások által leginkább érintett térség Szur kikötőváros déli és keleti része volt, az izraeli határhoz közeli, Aitarum falu pedig, ahová néhány óra alatt 2000 lövedék csapódott be, szinte a földdel vált egyenlővé. A libanoni rendőrség szerint a határtól nagyjából 5 kilométerre mintegy 15 falut rendszeresen lőnek az izraeli erők. Az izraeli haditengerészet egy magasrangú illetékese arról számolt be, hogy a Szurba szállított kommandósok megöltek legalább 3 Hezbollah vezetőt, akik felelősek haderalövéséért. Ez a legtávolabbi izraeli település, ahová Libanonból el tudtak lőni. Izraeli támadások következtében 5 palesztin, köztük 2 serdülő vesztette életét a gázai övezet déli peremén fekvő Rafah közelében.
A libanoni izraeli határon van a Duna Televízió híradójának főszerkesztője Szaniszló Ferenc. Szerbusz Feri, jól hallasz minket?
Igen, szervusz Miklós, köszöntöm a kedves nézőket.
Adásunk előtt néhány perccel jött a hír, hogy újabb Hezbollah rakéta csapódott be Izraelbe, 3 embert ölt meg. Azon gondolkozunk, hogy vajon a hetek óta tartó offenzíva, a bombázások ellenére az izraeli hadseregnek, amely a világ egyik legjobb hadserege, miért nem sikerül kifogstölni ezeket a Hezbollah rakétaállásokat?
Feltetően azért, mert gyorsan mozgó alakulatokról van szó, és hát repülőkről, harckocsikról, távolból lehet őket lőni, de igazából közelharcban kellene kifüstölni, csak a közelharc az óriási áldozatokkal járna, és egyelőre nem vállalja ezt az izraeli hadvezetés, viszont kommandókat küld be hol ide, hol oda, és azok próbálják felszámolni ezeket a rakétaállásokat.
Izrael mennyire vállalja föl a szárazföldi támadást, mert ugye a gerilla harcban a Hezbollahnak nincsen akkora technikai hátránya, mint amennyit mondjuk a légierő hiánya okoz nekik, hogyha a légiharcnak vagy a bombázásról beszélünk.
Ez egy kockázatos lépés mindig. Az izraeli hadsereg időnként átlépi a libanoni határt, természetesen nem mehet nagyon messze, mert nemzetközi nyomás alatt áll. Ugyanakkor a gerillák visszavonulnak, és ezekkel a nagyobb hatótávolságú rakétáikkal, amelyek ugyan nem pontosak, hiszen valóban nem tudnak célt eltalálni, de becsaphatnak lakóházak közé, vagy katonák közé. Természetes, hogy ezeket föl kéne valahogy számolni az izraeli hadseregnek, nem tudja. Jellemző egyébként, hogy ma például a Golán fensíkra lőttek ki rakétákat, innen a hátam mögül Libanonból, a gerillák, és szíriai területre csapódott be. Ez tulajdonképpen ennek a háborúnak egyfajta kuriózuma, hiszen Szíria is áll a gerillák mögött.
Ott Izraelben, hiszen lassan már egy hete kint vagy, milyen a közhangulat, mit gondolnak az emberek, hogy mikor érhet véget ez a háborúskodás? Egyáltalán véget érhet-e, vagy olyan tűzszünet lesz 1-2 napra, mint ami volt pár nappal ezelőtt? Vagy gondolják-e azt, hogy valaha is béke lehet, és fennállhat az a, eljöhet az az állapot, amikor végre megszűnnek a támadások mindkét oldalról?
Hát nézd, Miklós, ez egy olyan ország, amely gyakorlatilag évtizedek óta, újjáalapítása óta hadban áll a szomszédaival. Békéről nagyon nehéz beszélni, ez mindig költői kérdés. Nyilvánvalóan hosszabb tűzszünetekről lehet, ezek vannak is néhány szomszéddal. Nem valószínű, hogy szóval tartós békét itt el lehet érni, de már egy hosszú tűzszünet is sokat jelent, hiszen például az elmúlt években a szomszédokkal viszonylag normális volt a viszony. Az biztos, hogy mind a két oldalon nagyon elszántak az emberek. Itt is, és hát a libanoni oldalon is, mert ez egy olyan háború, ahol iszonyatos sebeket ejtenek egymáson. Természetes, hogy Izrael fölénye óriási, és hát ezért sokkal nagyobb veszteségeket, károkat okoz a túloldalon, itt a hegyeken túl, de hát itt is ugye szörnyű veszteségek, hiszen egy ember halála is szörnyűség. Nagy valószínűséggel most az izraeli hadsereg felgyorsítja az akciókat, hogy még mielőtt a nemzetközi nyomás formát öltene, mondjuk egy ENSZ határozatot, vagy másféle kritikát, hogy végezzen a gerillákkal, legalább a Litáni folyóig mondjuk megtisztítsa Dél-Libanont, de nagy valószínűséggel ez nem fog menni, ezt tanúsítja az elmúlt napok néhány támadása, hiszen a Hezbollah megint visszaszivárgott ide közvetlenül a határokhoz.
Szaniszló Ferenc, vigyázzatok magatokra, köszönöm szépen! Majdnem 2 órát rostokolnak az autósok a Hegyeshalmi határátkelőnél. A forgalom terelésében osztrák és magyar autópálya rendőrök is segítenek. A becslések szerint a hétvégén közel 300 000 jármű lép ki és be a nyugati határon.
Még tegnap több mint 60 000, ma már 100 000 fölötti belépő autóra számítanak a Hegyeshalmi határnál. A Forma 1-re érkező német turisták rohama ma lesz a legerősebb, de még jönnek a szerb és a román vendégmunkások is. A belépő autókat rendőrök és határőrök terelik fel az autópályára.
Győri bevetési osztály nyújt nekünk segítséget úgymond forgalomirányításban, itt a határátkelőhely területén, valamint a saját kollégáink rendezik itt a sorokat, ugyanis az autópályának, illetve hát a átkelőnek van egy átteresztő képesség, az autópályának pedig egy befogadó képessége, és ami gondot okoz az, hogy mindenki így szeretne autópálya matricát vásárolni.
Az autósok nem számítottak ilyen hosszú várakozásra.
Hát tudtuk, hogy várni kell, de hogy 2 óra hosszát, ezt nem gondoltuk.
Aha, azt tudjátok, ez mitől van?
Hát gondolom a Forma 1 miatt.
A határőrök majdnem 20 fővel erősítették meg a szokásos létszámot, hogy elviselhetővé tudják tenni a turisták számára a várakozási időt. Míg ma csak a belépő oldalon, holnap már az Ausztriába vezető szakaszokon is nagy forgalomra számítanak.
A határőrség azt javasolja a Magyarországra érkezőknek, hogy inkább a kisebb átkelőhelyeket vegyék igénybe, megemlítve a soproni, a kópházai, a rajkai és a fertődi átkelőket. Nem sokkal jobb a helyzet a keleti határon sem. A hétvégén a román vendégmunkások is hazafelé tartanak, így Rábafüzesnél és Nagylaknál is 1 óra a várakozási idő. Röszkénél viszont azonnal át lehet jutni. A teher- és árufuvarozóknak Záhonynál 10 órás várakozással kell számolniuk. Egyelőre nem lehet biztosan tudni, milyen módon és mikortól változik a közalkalmazotti bértábla. Egy biztos, a kormány a jelenlegi rendszer megváltoztatását tervezi. A szakszervezetek szerint több mint 600 000 közintézményi dolgozót érint a változás.
A kormány egy rugalmasabb, a versenyszférához hasonló konstrukciót akar bevezetni a közoktatásban, az egészségügyben, a szociális és a kulturális intézményeknél. A reformok előkészítésének menetrendje szerint mindenről augusztusban kellene dönteni. A munkaügyi tárcánál csak szeptemberbe ígérik a normaszöveg elkészítését. A konkrétumokról egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy a fizetés megállapításánál nem a szolgálatban eltöltött idő és az iskolai végzettség, hanem a teljesítmény lesz a döntő. Az érdekvédők szerint jelenleg is lehet a bérezésben különbségeket tenni. A törvények lehetővé teszik, hogy a bértáblától akár 50%-ban is eltérjen az adott intézmény vezetője.
Ha van többletforrás, akkor annak elosztására a jelenlegi bérrendszer is biztosít feltételeket, ha pedig pénzt akar kivonni a kormány ebből a rendszerből, ahhoz nem a bérrendszer kell megváltoztatni.
A szakszervezeti vezető szerint azért van szükség az egységes bértáblára, mert a közszférában dolgozó embereknek ugyanolyan szolgáltatást kell nyújtaniuk, nem lehetnek nagy különbségek. Elmondta azt is, hogy hivatalos tájékoztatást egyelőre nem kaptak a kormányzattól.
Külföldiek illetéktelenül előztek meg magyar vesebetegeket a transzplantációs listán, volt olvasható több sajtóhírben. Sokan például magyar céget alapítanak, így jutva TB számhoz, melynek alapján igénylik az ellátást. Az egészségügyi tárca nem tartja megalapozottnak a híreket. Huszár András főosztályvezető híradónknak azt mondta, bizonyítható alapját nem találták az állításnak.
Magyarországon mintegy 1000 vannak a vesevár listán. Évente 300 transzplantáció történik, és átlagosan 3 évet kell várni arra, hogy valaki sorra kerüljön. A Vesebetegek Országos Szövetségének elnöke kifogásolja, hogy bár legálisan, de külföldiek is felkerülnek a hazai várólistára. Szerinte elfogadhatatlan, hogy olyan országok állampolgárai, ahol nem tudják, nem akarják megszervezni a szervátültetést, olyan országba menjenek, ahol a feltételek lényegesen kedvezőbbek. Azt nem tudja, hány külföldi kapott vesét Magyarországon, de nem ért egyet a gyakorlattal, mert, mint mondja, egyetlen egy olyan magyar betegért is kár, akinek az életét ilyen áron nem lehet megmenteni.
sem etikailag, sem más szempontból, mert én azt gondolom, hogy az, hogy valaki halála után felajánlja a szervét egy másik állampolgárnak, hogy az tudjon tovább élni, ez egy olyan nemes gesztus, ami a nemzeten belül kell, hogy maradjon.
Ezzel együtt Ádám Aurél a nemzetközi szervcserével messze egyetért, és sajnálja, hogy a legutóbbi botrány óta leállt a szerv kiajánlás. A szaktárcánál arra hívták fel a figyelmünket, hogy Európában a transzplantációt azonosan szabályozzák.
Ha egy magyar állampolgár él életvitelszerűen külföldön, és ott dolgozik, és ott fizeti a biztosítási járulékot, akkor neki ott külföldön ugyanúgy járnak ezek a jogok. Tehát ha a fordított esetet nézünk, én azt gondolom, hogy semmiképpen nem engedhető az meg, hogy ettől a szabálytól eltérően bárki felkerüljön, az csalásnak minősül.
A Vesebetegek Országos Szövetsége a jogi szabályozás pontosítását szorgalmazza, mert mint azt Ádám Aurél mondta, így módon kiszűrhetők lennének például a szubjektív döntések az ügyben, hogy a listáról kikapjon előbb szervet.
Ne épüljön radar a pécsi Tubeshegyen. Erre kérik Gyurcsány Ferencet a civilek a Mecsekért mozgalom képviselői, akik már másodszor írtak levelet a miniszterelnöknek. Azért fordulnak hozzá ismét, mert mikor a NATO-tól kérték a lokátor tervezett helyének megváltoztatását, azt a választ kapták, a katonák csupán a radarállomás megépítéséhez ragaszkodnak, annak helyszínét a magyar kormány jelöli ki. A pécsi természetvédők többek között azzal érvelnek, hogy a Nyugat-Mecsek természetvédelmi terület és a közelben lakóövezet húzódik. A Fehérház abszurdnak tartja azokat a kubai sajtójelentéseket, melyek szerint az Egyesült Államok a Szigetország lerohanására készül. Amióta megromlott Fidel Castro egészségi állapota, sem ő, sem öccse Raúl Castro, aki átvette a hatalmi jogkört, nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Külpolitikai híreink következnek.
Több mint 150 tamil lázadó vesztette életét a sri lankai hadsereggel vívott harcokban az ország keleti részén. A hadsereg nagyszabású offenzívát indított a tamilok állásai ellen. Július 26-a óta a térségben véres harcok folynak, és eddig legkevesebb 15 ezeren elmenekültek. A segélyszervezetek humanitárius katasztrófától tartanak. Dél-Korea legnagyobb szakszervezetének több ezer tagja összecsapott a rendőrökkel Pohang városában, ahol azért vonultak az utcára, mert jobb életkörülményeket követeltek maguknak. Az összecsapások során 150 munkás és több rendőr is megsebesült. A tajföldi esőistenről, Prapirunról elnevezett trópusi vihar 45 embert ölt meg Kína déli részén, és több mint 500 000 helyi lakost kényszerített otthona elhagyására. A több mint 80 millió lakosú Kanton tartományban a helyi kormányzat 11 millió SMS üzenetet küldött ki a lakosságnak, hogy értesítse őket a vihar közelettéről. Egy angol nővér, Anne Hingley az első nő, aki átlovagolt Ausztrálián. A nem mindennapi vállalkozás 5 hónapig tartott, és ez idő alatt a 24 éves hölgy 3200 kilométert tett meg a kontinens legkietlenebb és legzordabb vidékein.
15 év után újra van temploma a horvátországi Baranya Szent Istvánnak. A balkáni háborúban lerombolt katolikus templomot a hívek adományaiból építették újjá. Az adakozók között szép számmal akadnak olyanok is, akiket 60 éve innen telepítettek ki Magyarországra.
Schneider Erzsébet 12 éves korában hagyta el a falut. Több tucat sváb családdal együtt a II. Világháború idején kényszerítették Magyarországra. Azt mondja, a templom hiányzott neki a legjobban.
Itt éltük meg a szép napokat és a szép ünnepeket.
A kitelepítettek leszármazottai közül sokan most látták először a családtagokról készített régi fotókat. Wunderlich Alajos már nemzetközileg is elismert borász. A képeken szereplő felmenői még egy szárruhában érkeztek az országba. A templomot 1992-ben szerb megszállók lőtték rommá. 15 év alatt az egykori kitelepítettek és a helyükre költözők építették újjá. Ez a közös ünneplés a helyi előjárók szerint egy korszak lezárását jelenti.
Habár az elmúlt évek nagyon nehezek voltak, még sincs talán minden elveszve, és van arra még lehetőség, hogy a jövőben újra együtt, békességben és szépen tudjunk élni.
Azok, akik még emlékeznek rá, állítják, ugyanilyen volt a régi templom is. Hogy az akkori vasárnapi misék hangulata is visszatére, az először a holnapi szertartáson derülhet ki.
A felnőtt generáció hitének elmélyítését és a világiakkal való együttműködést tartja legfontosabb feladatának Veres András, a Szombathelyi Egyházmegye új püspöke. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai nevében köszöntötte Veres Andrást. A püspöki beiktatáson először 16. Benedek pápának a kinevezésről szóló bulláját olvasták fel, latin és magyar nyelven, majd az új püspök a pásztorbot átvételével ténylegesen is átvette az egyházmegye kormányzását. Királyi lakomák készültek Nagyszakácsiban a hagyományos főzőversenyről. Mindenről később, most lássuk, mi lesz még a híradóban. Díjbeszedők. Két budai kerületben útdíjat szednek a mellékutakat használó kamionoktól. 30 ezret érő sluk. Felderítik és megbüntetik a csikkel szemetelőket a dombóvári közterület felügyelők. Csángók a Jászságban. Jászberényben és környékén kavarog a 16. Csángó Fesztivál. Július 1-e óta csupán azok a kamionok használhatják a budapesti 11. és 12. kerület útjait, melyek használati díjat fizettek érte. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete az Alkotmánybíróságtól kéri a rendelet megsemmisítését.
Ilyen táblák jelzik a 11. és 12. kerület határában, hogy a 12 tonnánál nehezebb járművek nem használhatják az utakat, csak a fizettek érte. Egy 40 tonnás kamionnak például, ha csak egyszer akar a kerület útjára lépni, 10 000 forint a tarifa. A fuvarozókat tömörítő szervezet az Alkotmánybírósághoz fordul, azt mondják, úthasználati díjat csak a közlekedési miniszter vethet ki.
Nem ez a megoldás, hogy külön díjakat vetnek ki, hanem az, hogy megépül az M0-ás körgyűrű, és ezzel gyakorlatilag a tranzitforgalom Budapesten kívülre kerülhet.
A 11. kerületi alpolgármester híradónknak elmondta, azért vezették be az útdíjat, mert így akarják garantálni az ott lakók nyugalmát.
Nem gondolom azt, hogy bárkinek olyan alkotmányos jogát sértenek, hiszen közlekedni lehet, eljutni azokba a végpontokba, ahova elkívánnak jutni, el lehet. Mi csak annyit próbálunk elérni, hogy ne egyedül a mi feladatunk legyen az, hogy ezeket a utakat karban tartjuk, hanem akik hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeknek az állaga rohamosabban romoljék, azok is tegyék hozzá magukért.
Az engedélyt az önkormányzat ügyfélszolgálatánál lehet kérni 2000 forintért. A további költségek elérhetik akár a 60 000 forintot is.
Akcióban a Csik kommandó. Dombóváron augusztus 1-től akár 30 000 forintos büntetésre számíthat az, aki nem a kukába dobja a cigaretta csikét. Az első ilyen eljárás már el is indult.
Most jön.
Ezt szabad, ezt meg nem. A dombóvári közterület felügyelők árgus szemmel figyelik a szabadban dohányzókat. Aki nem a kukába dobja a csikét, az számíthat rá, hogy már is villan a vakú. A felügyelők párban járnak, egyikük tanúként van jelen. Azt mondják, miután felvették a szemetelő adatait, a többi már megy a maga útján.
Az adatokat a szabálysértési hatóságnak a mellékelt jegyzőkönyvvel és fényképfelvételekkel együtt átadjuk. Attól kezdve közigazgatási hatósági eljárás keretében folyik az eljárás.
A büntetési tétel akár 30 000 forint is lehet. A városlakók mégis üdvözlik a kezdeményezést.
Örülök neki az egész akciónak. Remélem, hogy be is fogják tudni tartani.
Igazságos is, mert elég nagy szemét szokott lenni állandóan, meg majdnem minden, aki van téve a kuka.
Ezzel indokolta a rendeletet az önkormányzat is, meg annak a csikgyűjtő akciónak az eredményével, mely felhívta a figyelmet a problémára.
Az egy hét termése 26 kilónyi csik volt, amelyet közszemlére tettünk a városban.
Eddig egy ember ellen indult eljárás, de a közterület felügyelők már tudják, hogy a tipikus csikeldobó középkorú és férfi. Mint hangsúlyozzák, senki se felejtse el, hogy a rendeletnek nem a büntetés, hanem a megelőzés a célja. De vegyék tudomásul, Dombóváron a csik most első számú közellenségnek számít.
A napokban a Jászság az ország egyik legmozgalmasabb térsége. Jászberényben és környékén népzenészek és táncosok százai forgatják fel, vagyis meg a helyieket és az érdeklődőket a 16. Csángó Fesztiválon.
Jászberényben a Jászok kapitányával az élen a szokásos táncforgataggal vette kezdetét a hatnapos fesztivál, amelynek mintegy 700 táncosa és zenésze Jászjákóhalmán, Jászkíséren és Jászapátiban is fellép.
Itt a táncforgatag van, tehát itt a külföldi együttesekkel test közelbe találkozhatnak az érdeklődők, és tanulhatnak is tőlük táncot, nem csak a külföldiekkel, hanem a moldvai gyímesi csángókkal is, akikről szól ez a fesztivál, hiszen úgymond miattuk és értük jött létre ez a fesztivál.
A csángók kultúrája Kultúrájának bemutatására alapított fesztiválon idén Olaszországtól Ukrajnáig már 8 ország népművészei ünnepelnek a moldvaiakkal közösen. A szervezők szerint a részvétel a legfontosabb. Más táncát lopni viszont nem biztos, hogy egyszerű, még ha magyarokról van szó, akkor sem.
Nem, már nem abban születünk, abban, és nem azt tanultuk. Csak a csángó táncot tanultuk, gyerekkorunktól tanultuk.
Hogy ki mit tanult, augusztus 8-án a főtéren kiderül. A záró rendezvényen az összes táncegyüttes és zenekar színpadra lép.
Királyi Szakácsok Nyomdokán címmel rendeznek évről évre szakácsversenyt Nagyszakácsiban. A vetélkedőn az ősi konyhák régi titkait elevenítik fel a csapatok, melyek szigorú feltételek mellett küzdenek meg a Királyi Szakács címért.
A királyi asztalra csak a 14-15. Században használt alapanyagokból, fűszerekből és korhű eljárással készített ételek kerülhettek. Éppen ezért a szakácsok kemencében és nyárson sütnek.
Ez egy kecskegida, 3 napja bepácoltuk, egy szegfű, tehát kapott kakukkfüvet, borókabogyó, egy kis méz, olívaolaj, illetve csombor. Ebben a pácban érleltük 3 napig, illetve most reggel felfűztük a nyársra.
Mátyás király korában rengeteg húsfélét ettek, főként vadakat, köretnek pedig zöldséget és gyümölcsöt kínáltak.
Vadakban előszeretettel sütötték nyársor, főleg a fiatal állatokat, de ugyanakkor a kecske, a malachús, különböző szárnyasok is megtalálhatók voltak a Mátyás király korában.
Nagyszakácsi igazi középkori településé vált. A csábító ízek mellett korhű ruhákba öltözött emberek varázsoltak igazi középkori forgatagot a kissomogyi településre.
Ha augusztus, akkor dinnye ünnep Medgyesegyházán. A szervezők idén is szakmai, kulturális és szórakoztató programok egész sorával várták az érdeklődőket a 12. dinnye fesztiválon.
A dinnye évtizedek óta nyújt megélhetést a Medgyesegyházán és környékén élőknek. 1995 óta azonban nem csak a munka, a szórakozás is közös. Ekkor indult útjára a Dinnye Fesztivál, amelynek elmaradhatatlan része a Dinnye Lovagi címért folyó verseny.
Jó, 1:38.
Barátomtól tanultam a technikát, körülbelül 3 éve. Azóta általában is szoktam megnyerni. Bele kell gyorsan vágni az embernek a fejét és harapni.
Eközben egy másik helyszínen szemrevaló dinnye csodák készültek.
Igaziból azt hiszem egy kis kézügyesség kell hozzá, de ami nagyon fontos, az az ötlet.
Egy medgyesbodzási termelő csaknem 60 kilós gyümölcsöt nevelt. Ennek a magja Amerikából származik, de a hétköznapi fajták sem hazai nemesítésűek.
Ennek elsődleges az az oka, hogy Magyarországon a dinnye nemesítéssel, fajta fenntartás az gyakorlatilag megszűnt. Mai magyar termelők sajnos csak külföldi dinnyemagból tudnak termést előállítani.
Ez jelentősen megnöveli az egyébként is magas költségeket, ráadásul idén-nyáron az időjárás sem kedvezett a dinnyéseknek.
Azt mondják a termelők körébe, ahogy beszélgettünk, olyan a termés átlag körülbelül a fele volt, a termelőknek körülbelül a 60%-ának teljesen tönkrement a termése.
A dinnye ünnepen azonban senki nem szomorkodott, hiszen a rendezvény amellett, hogy közelebb hozza az ítélőket egymáshoz, erőt ad a termelőknek a gondok elviseléséhez.
Újabb magyar ezüst az úszóevén, részletek a most következő sporthírekben. Híradóval legközelebb holnap délben várom önöket, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Jó estét kívánok! 5 döntőben voltunk, illetve leszünk érdekeltek a Margit-szigeti Európa-bajnokság mai napján. A férfi 4x200 méteres gyorsváltó és a női 3 méteres műugrás döntője még hátra van, a másik 3 finálé már véget ért.
Kovács Ágnes adott remek alaphangot a mai úszó délutánhoz 50 mellen. A Margit-szigeti EB-n már 2 bronzot szerző olimpiai bajnok a legrövidebb mellúszószám középdöntőjéből a 3. idővel jutott a vasárnapi fináléba. Csak a magyarokat figyelve ezt követte a női 57 döntője, ahol Szepesi Nikolett 29-13-as új országos csúccsal a 7. lett. Az Európa-bajnoki címet a német Pitch szerezte meg. Cseh László 200 méteres hátúszó döntője volt a következő lényeges esemény, ahová világbajnokunk a harmadik idővel került be. Nos, Cseh leggyengébb számában 1 perc 56,69 százados új magyar csúccsal ezüstérmet szerzett az Európa rekordot úszó orosz Vyacsanyin mögött. Bolsevics Beatrix erősebbik számában 200 pillangón az első helyen lépett tovább a holnapi döntőbe, ahová vele tartott Lipcsei Krisztina is a 8. idővel. Flaskai Mihály a barcelonai VB bronzérme után először úszott döntőt világversenyen, és végül a 6. csapott célba 50 méter mellen.
Nem csupán az úszás miatt érkezik az átlagosnál több külföldi Budapestre ezen a hétvégén. A Forma 1-es világbajnokság 21. magyar nagydíján már az időmérő edzés is izgalmasabb volt az átlagosnál.
Ahogy csökken az előny, úgy nő a feszültség. A Renault házatáján érezhető a nyugtalanság, a pilóták és a konstruktőrök versenyében is minimálisra olvadt a pontkülönbség a Ferrarival szemben. Flavio Briatore csapatfőnök ma délelőtt tajtékozva rohangált a box utcában, képtelen volt megemészteni, hogy a versenybírák szigorú büntetéssel sújtották Fernando Alonsót. A spanyol világbajnok a pénteki szabad edzésen szándékosan ráhúzta a kormányt Robert Dornbosra, 2 másodperces időbüntetésével csak a 15. rajtkockából indulhat a holnapi futamon. A feguldott cirkusz prominens személyiségei élükön a legendás Niki Laudával egyöntetően állították, mindenki összefogott a Ferrari sikeréért. Aztán jött a hideg zuhany, Mihály Schumachert is megbüntették, amiért a délelőtti szabadegyzésen kétszer is előzött a tiltást jelző piros zászlónál. A 7-szeres világbajnok ennek megfelelően csak a 11. helyről vághat neki a 21. magyar nagydíj. Az időmérő edzést a tavalyi futamgyőztes Kimi Räikkönen nyerte. A McLaren Finn pilótája kijelentette, egyáltalán nem sajnálja a büntetéssel sújtott riválisait, aki nem tartja be a szabályokat, vállalja a következményeket.
A legszínvonalasabb európai labdarúgó bajnokságok közül a francia rajtolt el elsőként. Tegnap este a címvédő a Nantes vendége volt.
Jól sikerült a bemutatkozás a Nantes Ajaxból igazolt középpályásának, a marokkói illetőségű Buharinak, hiszen a szezonnyitó mérkőzésen szabadrúgásból már a 4. percben betalált a vendég Lyon hálójába. Más kérdés, hogy a hazaiak öröme mindössze 1 percig tartott. Egy jobboldali beadást a 18 éves Bence ma bikázott a hálóba, 1-1-re módosítva az állást. A gólerős kezdést követően mindkét csapat védekedésre állt be, a defenzívát a 64. percben a Monacóból érkezett Skilacsi törte meg. A labda több fejet is érintve került a Nantes hálójába. 2 perccel később Kapu számára nyílt lehetőség az egyenlítésre. Anfer Kutré bravúrral védett a vendéggyőzelmet a befejezés előtt 2 perccel szerzett csiki-csuki góljával Fred tette fölényessé, így a Lyon bajnokhoz méltóan kezdte az új szezont.
Ma este 22 órakor várom önöket a nap bő sport összefoglalójával. Viszontlátásra!
Kevés volt a felvételi pontod, gyere a költségtérítéses képzésre. Nappali és levelező kurzusok diákoknak és diplomásoknak. Jelentkezés augusztus 11-én. Találkozzunk szeptemberben Gödöllőn, a Szent István Egyetem gazdaság és társadalomtudományi karán.
Debreceni Virágkarnevál. Egy hét tele zenével, tánccal és millió szál virággal. Találkozzunk Debrecenben!
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Mérsékelten változékony, mérsékelten meleg, de nyári időre számítunk mindenképpen a következő napokban. Még mindig a vendégünk az a légörvény, ami itt-ott csapadékot is okozott, illetve néhol kiadósabb záporeső is előfordult belőle. Most ez a légörvény nagyon-nagyon lassan húzódik észak-kelet felé, de mint látják, délnyugat felől újabb utánpótlása van, így aztán nyugaton több lesz majd a felhő. De az előttünk álló éjszaka derültnek ígérkezik. Meglehetősen hűvös lesz a hajnal, 11-17 fok közé csökken addigra a hőmérséket, csapadék természetesen nem várható, és gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Aztán holnap délelőtt a Kárpát-medence nagyobb részén, a keleti részén alapvetően napos idő várható, Ugyanakkor nyugaton, északnyugaton időnként erősebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, és szórványos záporra, esetleg egy-egy zivatarra is lehet számítani, ez főként délután lesz majd jellemző, de emellett némi napsütés is várható, délután is megélénkül majd egy kissé az északnyugati szél. A hőmérséklet 23-28 fok között alakul általában, tehát egyáltalán nem lesz hűvös idő, sőt délkeleten még akár 30 fok is előfordulhat. Fronthatásra nem kell számítaniuk az erre érzékenyeknek. Hazai vizeink bizony megérezték a többszöri gyenge hidegfront átvonulást, a Balaton-Velencei tó hőmérséklete jelentősen visszaesett, már csak 21 fok. Ami pedig a következő napok időjárását illeti, most hétfőn változóan felhős idő várható, tehát részben napos idő lesz, elsősorban nyugaton, északnyugaton valószínű újabb futó záporeső, csak úgy, mint kedden és szerdán. Kedden egy kicsit hűvösebb lesz az idő, akkor egy gyenge hidegfront ismét átvonul, de aztán szerdán ismét melegszik az idő. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Tudjuk, hogyan változik, de vajon mennyibe kerül nekünk? A héten átalakult a gázártámogatási rendszer, a szociális kedvezményt kérvényezni kell. Egy befolyásos politikus uszító kijelentései. A magyarokat sértegető Jász Lota nem tagja az új szlovák kormánynak, de a koalíciós egyeztető tanácsnak igen. Hogyan képes megbirkózni Robert Fico kormányfő szélsőséges koalíciós partnereivel, és mire számíthat a szlovákiai magyarság? Az izraeli-libanoni háború újabb kegyetlen hete. Izrael újra Beirut déli kerületeit és további libanoni célpontokat is bombázott csütörtökön, valamint támadást intéztek a gázai övezetben is. Helyszíni tudósítás a háborúból vasárnap délután 5 órakor a heti hírmondóban.